Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Együttműködő szakmai partnerünk a Nutrifarma. Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra múlt 6 perccel, június 24-én köszöntöm Önöket. A mai adás első felében dr. Somhegyi Anna Máriával beszélgettünk arról, hogy a pedagógusoknak és az oktatási intézményeknek milyen szerepe van a gyermekek testi és lelki egészségének megőrzésében. A második rész vendége Bacskai Ada, a Buborék Fejlesztőház alapítója, akivel a megkésett mozgás és beszédfejlődés problémáiról beszélgetünk, azonnal kezdjük.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Dr. Somhegyi Anna Mária, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója vendégünk. Köszönöm, hogy ismét itt van velünk.
Üdvözlöm, én is nagyon örülök, hogy újra beszélgethetünk.
Az elmúlt két alkalommal beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet a mozgáskultúrát javítani, a felnőttkori mozgásszervi betegségeket hogyan lehet megelőzni már gyermekkorban. Viszont most eljutottunk egy olyan ponthoz, hogy a pedagógia és az iskola szerepe az hol található a gyermekek egészségének megőrzésében. És itt jön fel a kérdés, hogy mit ennivalója van az iskolában a pedagógusoknak. Most gondolok ilyenre, hogy a mozgás, amiről már beszéltünk párszor, a táplálkozás, és amiről viszont keveset hallunk, az a lelki egészség. Ezekért hogyan tud tenni egy iskola, illetve maga a pedagógus?
Köszönöm szépen ezt a nagyon precízen feltett kérdést, mert valóban ilyen egyszerűen és precízen szól a kérdés, és annyira lényeges, hogy a valóságban az élet milyen válaszokat hozni. Tényleg ezen múlik, hogy a gyermekeink egészségét mennyire tudjuk megalapozni. Tehát minél többet tudunk a gyerekkori egészséges fejlődésért tenni, annál jobb, annál nyertesebb lesz ez a gyermek felnőtt korában. Szóval az iskolában alapvetően nagyon egyszerű dolgokat kellene a pedagógusoknak csinálniuk, és bizonyára csinálják is. Azt már másik dolog, hogy mennyit kellene még segítenünk őket közösen, szülőknek is, és mindannyiunknak, a népegészségügynek pedig különösképpen, hogy ezt, amit ők ott tesznek, ezt jobban tegyék. Tehát az első tennivalójuk az a táplálkozás, hogy egészségesen táplálkozzanak a gyerekek az iskolában. Hát világos, erre most már rendelet van, hála jó Istennek, és nem csak ajánlás, mert amíg ajánlás volt, addig így söpörték le, mert az ajánlásokkal Magyarországon ez szokott történni, hanem most már megvan mondva, hogy a középkezdetőknek hogy s mind kell ezt csinálniuk. Igen ám, de ha a gyerek nem eszi meg, ha kidobja, utálja, és utána kimegy az ajtón, és elmegy olyan helyre étkezni, ahol nem az egészségeset fogja majd magának megvenni, akkor ott vagyunk, ahol a part szakad, és ez bizony pedagógiai feladat.
Bocsánat, itt egy kérdést engedjem közbeiktatni. Az, hogy megtudta, vagy megvolt az ajánlás a közegészségügy felé, és mondjuk úgy készülnek az ételek, attól miért kell kidobni? Vagy ez most akkor azt jelenti, hogy ez amit az egészséges étel, ami nem ízlik?
Igen, igen, a közétkeztetőket mondtam egyébként.
Igen, bocsánat.
Igen, tehát a közétkeztetők nagyon szépen helytállnak, és igyekeznek egészséges ételeket főzni, és sokszor újítanak is, és újdonságokat hoznak, és ez nagyon jó, és kellene, hogy a gyerekek szeressék. De milyen a gyerek? Hát nem mondják meg neki, hogy az micsoda, ami ott van. Lehet, van olyan gyerek, aki nem evett még, tudom is én, sárgarépát. Akkor, ha nem tudja, mi az, akkor fintorog, undorodik, akkor nem eszi meg. Azt elkezdi az egyik, akkor a többi már mindjárt viccesnek találja, mindezt csinálják, azt az egész megy ki. Most én csak sarkítva mondok példákat, nyilván nem mindenhol megy ez így. Ebben van pedagógiai feladat, és a pedagógusok nagyon találékonyak tudnak lenni, sok időnk lenne az ember, tudna példákat mondani, amiket én magam saját szememmel láttam, és nagyon jól tudna nekik segíteni a dietetikus is, erre is kitűnő példák vannak, ha ilyenről beszélgessünk, akkor még sokat lehet, de nem, mert erre biztos, hogy nem jut idő. Tehát ez feladat.
A dietetikus, az, ugye ez egy olyan szolgáltatás, amiért már tudom én, 20 és 30 között az ember rájön, hogy fú, valamit kéne csinálni az étkezésemmel, vagy az egészséges étkezés érdekében, és akkor fizetek érte. De ez nekünk még annak idején nem volt az iskolában ilyen, hogy dietetikus jöjjön. Erre ma már van lehetőség?
Hát még nincs úgy, hogy na, csettintünk egyet, és bármelyik iskolának ott van a dietetikusa, de a törekvés az ez irányban zajlik, tehát kedves hallgatók talán hallják a hírekből, meg talán olvassák az újságban, hogy az egészségügyi alapellátásnak a fejlesztése, meg hallják ezt, hogy praxis közösség. Na, amikor ezeket hallják, abban az tartozik bele, hogy az orvos mellett ne csak az asszisztens legyen ott, hanem legyen ott a dietetikus, a gyógytornász és a pszichológus. meg még lehet, hogy más szakemberek is, de ez a három, ez alapvetően szükséges az emberek gyógyításakor is természetesen, és hogyha az alapellátásban ezeket a szakembereket már a lakossághoz közel visszük, mert most a kórházakban vannak, vagy a szakrendelőkben esetleg, de az alapellátásban nem elérhetők. Ha az alapellátásban elérhetők lesznek, akkor már az iskola közelébe vannak, és akkor már természetes, hogy az iskolára is ki fog terjedni a figyelmük, és ezt szorgalmazzuk, és ezt szeretnénk elérni, hogy az iskolák és a dietetikus közösen nyerjék meg ezt a csatát, és a gyerekek szeressék meg azt, hogy az egészséges táplálkozást.
Na, akkor térjünk rá, akkor a táplálkozást azt nagyjából megbeszéltük. A mozgásról is beszéltünk sokat, viszont amiről keveset, az a lelki egészség megérzése, hiszen... Hát nem tudom, gondolom, hogy sokan, tehát megvan az a demagóg hozzáállás, hogy hát egy gyereknek mi baja lehet a lelkének, hát minden, semmi baja nincs, semmi gondja nincsen, csak tanulnia kell, meg iskolába járni és haverokkal együtt lenni. Mégis befolyásolhatja a tanulását, és most akkor ne is menjünk bele ennyire mélyen, hogy akár a szekálás, a bullying, ugye most ez egy újabb, gyakorlatilag egy ilyen népegészségügyi probléma, vagy ha így tetszik. Mit tehet a pedagógus?
Igen, nagyon alapvető kérdést feszeget, és nagyon egyszerűen azt mondhatnám rá, hogy a legjobb megelőzése ezeknek a lelki problémáknak, amik sajnos hiába gondoljuk, hogy nincsenek, azért mégiscsak vannak és lehetnek. Az, hogyha a pedagógus olyan módszerekkel dolgozik a tanóráján, tehát amikor a matematikát tanítja, meg a kémiát tanítja, de talán leginkább az alsó tagozatos 4 évben képzelhetők el ezek könnyebben, olyan módszerekkel dolgozik, amik a gyerekek lelki egészségét elősegítik, fejlesztik. Most mondjak rá egy példát. A kooperatív tanulás, így nevezik azt a tanulási formát, mikor csoportokba ültetik a gyerekeket, és hogyha ezeket a csoportokat fönntartják mondjuk egy tanéven át, tehát nem minden tanórán újabb és újabb csoportok jönnek létre, az is sokat segít már, de ez a fajta kooperatív tanulás, amiről én sokat olvastam, és nagyon-nagyon eredményes volt, annak az volt a lényege, hogy egész tanéven át megmaradtak a csoportok, az alsó tagozatban történt így, mert ezt ott lehet könnyebben megcsinálni nyilván, és minden tantárgyat így tanított az a tanítónéni, aki ebbe belevágott, nagyon nagy munka volt az ő részéről ebbe belevágni, iszonyú nagy munka volt, de rettentő eredményes is volt. Tehát azok a gyerekek, azok ugye összekerült oda egy asztalhoz, képzeljük el, buta, okos, jóbeszédű, dadogós, bohóc típusú, szomorkás gyerek, minden agresszív gyerek, mindenki ott ült egy asztalnál, hát megint csak sarkítva természetesen, de az asztaloknál mindenféle gyerek ült. És azok a gyerekek, akik eddig egymást esetleg csak akkor értékelték, hogyha jelentkezett és okosat mondott, és akkor tanítónéni azt díjazta, és a többi gyereknek pedig hát semmilyen élménye nem keletkezett. Tulajdonképpen ez a fajta tanítási módszer, a frontális tanítási módszer, amiben mi is mindannyian nevelkedtünk, ez azt eredményezi, hogy egy gyerek jelentkezik, ne sokan jelentkeznek, de egyet felszólítanak, az jót mondott, jó van, fiam, megdicsérlek. És a kiválóaknak megy a szekér, de azoknak, akik nem jutottak élményhez, nem tudtak valamit hozzátenni annak a tanórának a zajlásához, azoknak ez nem érdekes, és azoknak ez nyilván a legokosabb gyerekeknek nagyon serkentő, többieknek meg kevésbé. Na most ebben a kooperatív tanulási módszerben viszont ott ülnek egy asztalnál, és olyan feladatot kapnak, hogy mindenki dolgozik benne valamit. Közösen kell valamit előállítaniuk, közösen kell valamit kitalálniuk, olyat, ami nincsen szájukba adva, tehát nem a tanítónéni mondja el. Ez nagyon serkentő. Nem csak a szellemi fejlődésüket illetően, hanem a lelki egészségüket illetően, mert mindegyik gyerek megtanulja a másiknak a jó tulajdonságait értékelni. Így a sajátjait is. Tehát kiderül az, hogy nagyon hasznos, hogyha van köztünk egy gyerek, aki ugye nem a legokosabb, de jó humora van. Lehet, hogy nagyon jó, hogy van köztünk egy olyan gyerek, aki egy kicsit butuska, de rettentő ügyes a keze. Most mondtam egy pár példát, tehát mindenkinek vannak jó tulajdonságai, és ebben a tanítási módszerben a jó tulajdonságok jönnek ki, és ezért fejleszti a lelki egészséget. De ezen kívül sok más tanítási módszer is létezik. Még lényeg, hogy az a régi típus úgynevezett frontális tanítási módszer, ez a legkevésbé alkalmas arra, hogy a gyerekeknek a lelki egészségét elősegítse. És hogy mi veszélyezteti? Hát ez a mai kor ezzel a pütyű világgal, a rengeteg reklámmal és az interneten keresztül jövő mindenféle tartalommal, amiket senki nem szűr meg a gyerek részére, ez olyan, mintha a gyereket kiengednénk, mondjuk az újszülöttet kiengednénk az autópályára, hogy mászkáljál ott.
Ez egy elég súlyos példa volt azért, doktornő.
Igen, jó, ne is az újszülöttet, mert az nem is.
Nem csak vizuális típus vagyok, de egyébként feltételezem, nem. Hogy volt oka annak, hogy ilyen példát hozzon fel.
Igen, mert ezeket, mert a szülők nem látják ezeket a dolgokat, ami az internetről jön, nem látják ők. Tehát azért próbáltam láthatóvá tenni a károkozást, tehát ahogy az autók közé se engedjük ki a gyerekünket, mert tudjuk, hogy ez veszélyes. Úgy akkor miért engedjük bele az internet világába? De kénytelenek vagyunk, mert nem tudjuk őket onnan elzárni, nem tudjuk őket onnan kivenni. Kivétel, ha a szilíciumvölgyiek tanácsa szerint nem adnánk kezébe kütyüt. De hát ma már ez azt hiszem, nem is hiszem, hogy megvalósítható benne. Magyarán gyerekeink veszélyeztetve vannak, és ezért nagyon oda kell figyelni, az iskolában is a pedagógusok próbáljanak olyan módszereket használni, amivel a lelki egészségüket mégis elő tudják segíteni, fejleszteni tudják, javítani tudják. És hozzáteszem, hát ha a munkaadói oldalt meghallgatja az ember, azt mondják, hogy a 21. századi munkavállalói készségek, ezek hiányoznak a mai fiatalokból. Nagyon okosak, megtanulnak sok mindent, de ezek a 21. századi munkavállalói készségek hiányoznak. Mik ezek? Az alkalmazkodás képessége, az együttműködés képessége. Ezek hiányoznak. Hát a kooperatív tanulás az példája annak, hogy ezt mindegy gyönyörűen ki is fejlesztített. Azok a gyerekek, akik ilyen tanításban részesültek, azok megtanulják önmagukat értékelni, a másikat értékelni, megtanulnak csoportban dolgozni, megtanulnak beszélni, érvelni, vitatkozni, kulturált módon vitatkozni. Uh-huh. El nekünk ennél több. Ez egy olyan csodálatos módszer, hogy csak ne. És akkor van még sok más, és nem akarom ezt érteni.
De viszont ide engedjen egy kérdést. Ugye erről a kooperatív tanulási módszerről most úgy beszélünk, mint ajánlás? Vagy ezt már elkezdték applikálni, vagy használják már bizonyos iskolákban?
Hát ezt a típusát, amiről én beszéltem, ezt nagyon régen már elkezdték használni. Nagyon nem jött divatba, mert nagyon nagy munka a pedagógusnak ezt elkezdeni. Mert akkor az egész tanítási módszerét át kell alakítani, amit eddig úgy csináltam, elmondom, gyerekek, ez van, ez van, az van, itt a feladatkönyv, stb. Ahelyett nekem most ki kell találnom, hogy amit át akarok adni a gyerekeknek, azt feladatokba bugyoláljam. És ügyesen, okosan olyan feladatokba, amik után ők azt megtanulják, amire szükség van. Tehát ez nehéz pedagógiai munka. Én gondolom ezért nem lett ez nagyon divatos, de nyugodtan csinálhatnák a pedagógusok, rengeteg továbbképzés létezik, amiben ilyet és másféle módszereket tanulnak, és olyan formában pedig, hogy egy-egy órára ültetjük csoportba a gyerekeket, olyan formában azt hiszem, hogy sokan használják. Csak úgy azért sokkal kisebb is a hatása, mert akkor ez nem jön ki, hogy az okos gyerek, meg a gyertlen gyerek, meg a szellemes gyerek, meg a kézügyes gyerek az egy-egy tanórai összeültetésből nem derül ki. Az akkor derül ki, ez az együttműködési készség akkor alakul ki, egymás értékelésének a képessége akkor alakul ki, hogy ez hosszabb ideig áll fenn ez a csoport. De a rövid ideig működtetett csoportos tanulásnak is van haszna mindenképpen. Tehát sokféle ilyesmit használnak ám a pedagógusok, ezt konkrétan tudom egy felmérésünkből, amit az Egészségügyi Államtitkárság és a Köznevelési Államtitkárság közösen végzett, én ebben dolgoztam, és én tudom, hogy sok mindenféle ilyen módszert használnak már a pedagógusok, csak nem eléggé bevett dolog, hogy minden tanórájukon így dolgozzanak. Tehát majd akkor fogjuk látni, ha az lesz, hogy minden tanórájukat így csinálják.
Érdekes, amit mondtad egyébként, most eszembe jut egy nemrégi beszélgetés, a Rett szindrómával kapcsolatban volt itt ebben a műsorban két hölgy, és arról beszéltünk, hogy Finnországban van egy olyan nevelési vagy oktatási módszer, amelyben együtt tud dolgozni akár egy sérült gyermek, aki nyilvánvalóan akár születésétől kezdve deficittel érkezik erre a világra, és olyan, aki teljesen egészséges. Ettől mi kulturálisan, tehát most nevelési kultúráról beszélünk, kulturálisan mennyire állunk távol ön szerint? Vagy távol állunk-e, vagy már készen állunk-e akár egy ilyen nevelésre?
Nem biztos, vannak olyan iskolák, akik erre készen állnak. Én szerintem vannak is ilyenek, lehet, hogy kevesen. Megint azt tudnám rámondani, hogy nagyon előnyös azoknak a gyerekeknek, akik ebben részt vesznek, mindkét oldalról előnyös. Hát az biztos, hogy erre azért a pedagógusnak is felkészültnek kell lennie, tehát minden iskolára nem lehetne így azonnal ráereszteni. Finnországban se azonnal ereszték rá, tehát ott egy nagyon sok évtizedes fejlődésnek az eredménye az, tehát ott a pedagógiai módszerek nagyon régen elindultak abba az irányba, amiről most beszélgetünk. Tehát én szerényesnek tartom, de biztos, hogy nem lehet mindenhová azonnal ajtóst bevinni ezt a módszert.
Ön utalt arra, hogy frontális nevelési módszer és kooperatív nevelési módszer. Viszont az nem tudom, hogy mindig utalunk arra, hogy porosz nevelés, vagy poroszos nevelés. Erről lenne szó?
Hát lehet, hogy a frontálisra szokták mondani, hogy poroszos, mert a frontális oktatás az persze poroszos is. De nem feltétlenül poroszos attól, hogy frontális, én a kettő közé nem tennék egy egyenlőségjelet.
Igen, ezt érdemes tisztán látnunk, ezért kérdeztem rá.
Igen, mert ugyanis én abban egész biztos vagyok, hogy egy kiváló pedagógus az még akár a frontális oktatási módszerben is képes úgy dolgozni, hogy minden gyereket elbűvöl, elvarázsol, és élményét teszi nekik, és bevonódnak, és ott vannak, és boldogan vesznek benne részt. Akkor az ilyen pedagógusnak jó a frontális pedagógiai módszert alkalmaznia, mert abban is eléri ezt. De mondjuk egy olyan pedagógus, aki nem tudja a gyerekeket lekötni a frontális pedagógiai módszerrel, és ezért a gyerekek oda se figyelnek, és már ő is utálja az egészet, és már várja, mikor van vége. Na, az ilyen pedagógusnak talán érdemes volna befektetni abba, hogy másféle módszerrel dolgozzon, hogy a gyerekeket ez érdekelje, a gyerekek abba bevonódjanak, és a gyerekek ezáltal fejlődni tudjanak, és ő is majd boldogabb és kielégítettebb lesz a munkájával, mert akkor látja a gyerekek csillogó szemét.
A beszélgetésünk végén beszéljünk egy picit arról még, hogy a tudás elsajátítása az nem csak otthon az íróasztalnál tud megtörténni, hanem hogyan lehet azt elősegíteni, hogy már az órán megértsen egy gyerek egy tantárgyat, vagy egy témát, és ne kelljen nagyon utána olvasnia, mert az egy ilyen száraz tanulási módszert eredményez.
De nagyon kacifántos kérdés, biztos, részletére én nem tudom.
Picit gondolok állapulni. Egyébként a művészetekre is, tehát erre már a telefonbeszélgetésünkkor utalt, hogy a művészetekkel valamelyest közel lehet hozni azért a tantárgyakat is a gyerekekhez.
Ez az agykutatások eredményeiből ismert dolog, hogyha az érzelmi állapotunkat olyanná tudjuk tenni, ami ennél a művészeteknek az élményszerű alkalmazása teszi az embert, akkor az agy működése javul. Akkor a memória sejteknek a működése másképp van, és akár a mély memóriába is bevésődnek a dolgok könnyebben, mint hogyha nincsen így előkészítve az embernek a benső világa. Tehát és az agykutató, egyébként konkrétan Frany Tamás az az agykutató, aki ezt nagyon konkrétan mindig le is írja, el is mondja, a Minden Tudás Egyetemén is elmondta sok-sok évvel ezelőtt nagyon népszerű előadásában, hogy nem kidobott idő az, amit a művészetekre fordítunk, ha az iskolában művészetekkel foglalkozhatnak a gyerekek. Nem kidobott idő, ugyanúgy, hogy a mindennapos testnevelés sem kidobott idő, az is ugyanígy serkenti az agysejtek működését, a mozgás és a művészetek is egyformán. Tehát a művészetek alkalmazása ezt eredményezheti, hogy a gyerek a lelkében egészségesebbé tud válni, és ezáltal az agysejtjei is jobban működnek. Magyar, van egy konkrét példa a mindennapos énekórának a bevezetése ügyében, van két iskola, ahol ezt csinálják, úgyhogy közben agykutató és pszichológiai kutatás és minden tudat történik. És itt azt a matek óra terhére csinálták meg az egyik iskolában, ez egy budapesti elit iskola, és a szülők között elterjedt, hogy azok a gyerekek, akik a mindennapos énekórában vettek részt, jobbak voltak matekból.
Ne.
És minden gyerek zúdult, hogy minden szülő zúdult, hogy az ő gyereke a mindennapos énekórás osztályba kerülhessen. Tehát ezt szeretném ezzel a mostani néhány mondattal átadni a kedves szülőknek, hogy próbáljanak az ügyben ténykedni, hogy vezessék be az iskolájukban, ha van olyan jó énektanár, mert ez az kell. Akivel ezt lehet, akkor vezessék be a mindennapos énekórát, mert a gyerekek nem csak a matekot, a többit is könnyebben tanulják meg. Ezt ezerszer bizonyították már, ez nem újdonság, ez évtizedek óta ismert, sokszorosan bizonyított dolog, csak nem megy át az emberek agyán. És ezért mindenki azt hiszi, hogy még több matekórát kell, mert az én gyerekemnek a matek nem olyan divatos, informatika most a divat, meg az idegen nyelv. Még több óra, mert az én gyerekem tanuljon abból még. Nem, kevesebb óra kéne, hanem művészet kéne, a legjobb erőre, a művészetek mind jók, de a legjobb azért a mindennapos énekóra. Nagyon sok szempontból lenne idő, akkor még erről is lehetne beszélni, egy fontos szempontot említenék, mert közösen énekelnek. Megint a közös éneklés mit
kooperáció. Igen.
Egymásra figyelést. az valami fantasztikus, hogy milyen eredményes a lelki egészségben, hogy egymásra figyelni tanulnak meg. Az ilyen közösségekben baráti közösségé válik az osztályközösség, és nem, hát ott aztán nincsen macerálás, meg bullying, ugye ezzel a buta angol szóval, zaklatás magyarul, az nincs, mert az egy baráti társaságra alakul. Szóval nagyon sok haszna van, ha a mindennapos énekórát egy iskolában sikerül megcsinálni, lehetőség van rá, tehát a köznevelés szabályai ezt lehetővé teszik, kell hozzá egy jó énektanár és egy olyan tantestület, meg szülői közösség, aki vesz egy levegőt, és azt mondja, nem sajnáljuk ettől az időt.
Van fény az alagút végén. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk.
Köszönöm én is a beszélgetést, mindenkinek szép napot kívánok.
Hölgyeim és uraim, dr. Somogyi Anna Váriával beszélgettünk. Hamarosan itt folytatjuk.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.